Szerbusztok, testvérek, szerbusztok! Nagyon nagy kiváltság, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Játok, nagy reménységgel vagyok itt, de azt hiszem, hogy mindenki, aki beszél, az annak megvan ez a reménysége, hogy a szavaink azok megindítanak egy új gondolatot. Azok megindítanak valamit, de nem tudom, itt vannak jó sokan, akik nem értik, hogy miről beszélek. A régen a lemezjátszónak, a lemezjátszó, hogyha megsérült a lemez, akkor a tű csak ugyanabba a barázdába ment, és ugyanazt játszotta. Ki az, aki még ezt érti? Igen, vannak néhányan, akik ilyetten néznek rám. Hát nézzetek meg egy ilyen lemezjátszót, jó? Hogy van ez? És gondolataink nem tudnak kizökkenni. Gyakran beleragadunk egy ilyen gondolati csapdába, és aztán évekig benne vagyunk, amikor ezt hallunk valamit is. Szóval úgy ér bennünket, mint amikor egy ilyen jó nagy, ez jobb egyenes, ugye, egy ilyen jó nagy, jobb egyenes eltalálja az embert. Gondolom, ezt is tudjátok, hogy milyen. Úgyhogy egy ilyen impulzus, remélem, hogy sikerül egy ilyen impulzussal szolgálnom. Pál apostol sokkal frappánsabban fogalmazta meg, Róma 12:2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Úgyhogy, Úrunk, kérünk, hogy áld meg, amit hallottunk. Áld meg a szívünkhöz. Kérünk, hogy ezt a gondolatot is áld meg a szívünkhöz. Segíts, hogy tudjunk figyelni, hogy alázatosan meghallgassuk ezeket a szavakat. És köszönjük, Urunk, hogy már annyiszor hallottuk, hogy Te itt vagy, és Te a segítségünkre vagy. Köszönjük, Urunk, Te drága nevedben. Amen. János 4:23 és a 24. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Pneuma és alétea, szellemben és igazságban. Azt hiszem, hogy eddig mindenki egyetért az imádattal, ezek az Úr szavai, szellemben próbálunk szellembe kerülni, például felkelek, jókorán reggel, lemegyek, iszok egy kávét, bekapcsolom a telefonon a YouTube-ot, és valami zenét hallgatok, énekelek, lehúzott redőnnyel, mondom, a szembe szomszéd meglátja, hogy énekelek ott, és táncolok, táncolni is szoktam. És segít abban, hogy kapcsolatba kerüljek az Úrral, betöltek ezek a szellemmel, és aztán imádom őt, és a másik, ugye, igazságban imádjuk, úgy imádjuk, ahogy amilyen ő, hogy énekeltük, ő szerető Isten, irgalmas Isten, kegyelmes Isten, igazságos Isten. És amikor szeretnék beszélni néhány dologról, amikor én tudom, hogy Istent imádtam. Egyszer elmentünk Debecserbe, meg Ajkára, volt egy 8 személyes autóm, és hazafelé, ahogy azt hiszem tankolnom kellett, és ott már nem indult újra az autó. Tehát kimentünk, vagy 8 kilométert Ajkáról, nem indul az autó. Ugye rájöttem, hogy nekem ott kell maradnom Ajkán, ott a bátyám ott lakik, persze a Ajkának a külterületén, úgyhogy előttem állt egy ilyen 20 kilométeres séta, valamikor éjfél környékén, a többiek, ahogy ledöglött az autó, jött egy 12 személyes ilyen kis busz, elviszel bennünket Budapestre, persze, mindenki beszállt, boldogok voltak, dicsőítették az urat. Én nem annyira, hozzáteszem, én bennem fortyogott egy ilyen, nem is tudom, egy harag, perlekedtem az úrral, mentem, volt időm rá, nem is tudom, lehet, hogy több, de mondjuk az, hogy 20 kilométer, megyek, felhívtam a bátyámat, hogy megyek, és egy ilyen családi házas övezetben lakik, hogy megyek, üvölten, mindenhol üvöltenek a kutyák, meg mérges voltam. Így hergeltem is ám magamat, tehát nem tudom, biztos veletek ilyen nem volt, hogy nem vagyok olyan túl jó keresztény, én így mérgeskedtem, hergeltem magamat, nem hiszem el, hogy bezzek a többieknek, van stopja, én meg itt batyogok, füstölgök magamba, és akkor, hogy üvöltöznek a kutyák, mindenhol üvöltenek a kutyák a családi házakba. Azt mondom az úrnak, de még akkor is én nagyon mérges voltam, mondom, uram, befogtad a oroszlánok száját, amikor a Dániel benne volt a verembe, de a kutyák száját nem tudnád befogni. És olyan csend lett egy pillanat alatt, én meg olyan tapasztalat volt, hogy nem tudom, hogy éreztetek olyan, hogyha lett volna, mint a kutyának a szőr, így éreztem, hogy így borzolódik a tarkómon a szőr, mondom, az úr velem van, az úr valamit csinálni akar. És tudjátok, hogy mi történt? Másnap elmentem egy autóvillamos szerelőhöz, mert tönkrement a generátorom. És még csinálta az autómat, ez egy régi haver volt, és még csinálta az autómat, megosztottam vele az evangéliumot. Tehát én csak láttam valamit, ami az én szemeimben, tudod, kényelmetlen volt, kellemetlen volt, az úr meg azt mondja, hogy hát biztos, hogy szólt nekem, hogy menjek el a Weber Lajcsihoz, de én nem hallottam meg, úgyhogy valamit ki kellett találni az úrnak. És ő egy olyan Isten, aki kitalál ilyen dolgokat. Most szeretnék egy idézetet nektek, úgyhogy a képet beraknád. Innen kezdődik egy izgalmas része. Nagyon sok ilyen tapasztalatról mesélhetnék, csak nem akarom rabolni a drága időtöket. Biztos nektek is voltak ilyen megtapasztalások, különböző megtapasztalásaitok az Úrral. Oké, mindjárt látni fogunk egy képet, és akkor... Hát reményeim szerint. De hogyha nem, akkor nem ijedünk meg, akkor felolvasom, csak jó lenne, hogyha láthatnánk a képet. Oké. Okay. Nem tudom, hallottatok-e róla. Nik Vujicic kéz és láb nélkül született. Egy lelki pásztor egyébként Amerikába. Hogyha bárhová elmegy a világon, óriási nagy... nézőközönsége van, óriási egy hallgatóság előtt beszél. Amikor itt volt, akkor nem is tudom, hogy hol volt, és megtelt a hely, valami több tízezer ember előtt beszélt az Úr Jézusról. Tehát a sorsunkat nem az határozza meg, mi történik velünk, hanem az, miként reagálunk ezekre a történésekre. Van pár dolog az életben, amit se irányítani, se megváltoztatni nem tudsz. Élned kell vele, miénk a döntés, hogy feladjuk, vagy folytatjuk tovább. És hát ez a rész, ez a része, azt mondom, hogy nagyon sok hívő így vitatkozna ezzel a résszel, hogy... Velünk történhetnek dolgok, mert hát lerobban a kocsiát, ott tegye meg a fene tülöt, hát most ez a kellemetlenség kategóriája. De történhet-e velünk valami más is, valami olyan mint mondjuk a Nikkel, ami történt. Vagy történhet-e valami tragédia az életünkben, vagy az Úr kérhet-e tőlünk valamit, amikor nekem valami nagyon-nagyon sokat kell adnom. Olvasom az írást, jó? Tudjátok, hogy hol van az első említés az imádatnak az írásba? A 1 Mózes 22:5. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádjuk az Urat, azután visszatérünk hozzátok. Imádkozunk, az van a magyarban, de az első említés, amikor azt mondja, hogy elmegyünk az Urat imádni. Milyen lehetett ez? Én azt gondolom, hogy ez valamivel több, mint hogy itt éneklünk valami gyönyörű. Nem lebecsülni akarom ezt, hanem amikor az ember találkozik a valósággal, amikor mondjuk azt, hogy valami tétje van annak, amit teszek. Az Úr azt mondta, hogy áldozzam meg a fiamat, és én engedelmes vagyok az Úrnak. Ezt tudod, azt hiszem, hogy ez imádat. Azt hiszem, hogy ez valami olyasmi, hogy azt mondom, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Egy másik rész, a Sidrák, Misrák és a Bendegúz, ugye a Dániel 3:16-ba, nagyon elképesztő ez a rész is. Nem imádják ugye a Nabukodonoszorinak, a nagy királynak az aranyszobrát, és azt mondja nekik a nagy király, tudjátok, hogy az ő neve, remélem, hogy tudjátok, hogy nem Nabukodonozor. Ez három név. Remélem, nem úgy éltek, hogy nem tudják. Nabukodonoszori. Nabukodonozor király. Hát már tudod, a tanulatlanok, az oktalanok, azok Nabukodonozornak nevezik, de Nabukodonoszori. Azt mondja, nem imádjátok az aranyszobrot? A tüzes kemencébe vettetlek benneteket. És azt mondja, ez a három fiú, figyeld a választ. Felelének Sidrák, Misrák és Abednégó, és mondának a királynak, ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk neked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Tudjátok, ez azt mondja, wow, micsoda hit, micsoda hatalmas hit, nem? Az Úr kiszabadít bennünket. És tudjátok, hogy mit látok? Hívők tömkelegét, akiknek az életébe követelőzés van, állandó követelőzés Isten felé. Itt vagyok a hitemmel, és hatással vagyok a hitemmel az Istenre. És úgy kell lennie, hogy én akarom. Legyen meg az én akaratom. De tudjátok, én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy gyerek, nem? Aki hisztizik. Aki szeretne valamit, és földhöz veri magát a boltba, mert neki kell az a dolog, amiért éppen szólt a anyunak vagy az apunak. De tudjátok, hogy figyeljetek, én ezt most nem fogom kibalanszírozni, csak elmondom, amit elmondok, jó? Én azt gondolom, hogy ez eddig gyerekes, infantilis. Tudjátok, hogy hol kezdődik a hit? Akkor azt mondja ez a három fiú, de ha nem tenné is, de ha nem tenné is, mi akkor sem imádjuk a te szobrodat. Tudod, vannak dolgok, hogy is volt az előző idézet, vannak dolgok az életünkben, amire sem befolyásunk nincsen, sem nem tudjuk irányítani. Ilyen dolog, hogyha van egy őrült király, aki haragszik ránk a hitünk miatt, és hát van egy őrült király, aki haragszik a hitünk miatt, nem? Még hogyha fizikálisan nem is, de szellemileg nagyon is haragszik ránk. Nem is tudom, pár héttel ezelőtt majdnem minden este rémálmok gyötörtek. És gondolod, tudod, milyen hívő vagy te, hogy nem nyugszol, hogy rémálmok gyötörnek. Nem tudom. De aztán bizonylag nehéz a felfogásom, mentem az Úrhoz, és Uram, nem lehetne, hogy eltávozzék tőlem ez a pohár. És eltávozott tőlem. Oké. Imádat. 2 Korintus 12.7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nekem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ez egy teljesen hivatalos bizonyságtétel Bibliából, az Úr szavai. Teljesen hivatalos bizonyságtétel, egy démon gyötörte Pál apostolt. Micsoda? Démon gyötri Pál apostolt, hát csak azt kell mondani neki, hogy Jézus nevében, menj innen, te démon. És látjuk, hogy Pál üzött démont. Egy szóval, látjuk. Engedelmeskedtek neki. De azt mondja, hogy amikor neki volt valami ilyenje, hogy gyötörte egy démon, akkor az nem ment el tőle. Azt mondja, 3-szor könyörögtem az Úrhoz. Milyen hamar megértette az Úr? Volt olyan dolog, ami gyötört engem, és 20 évig imádkoztam érte. Egyszer ide jutottam ehhez a vershez. 3-szor. Húha, mondom, nekem egy kicsit rosszabb a felfogásom, mint a Pál apostolnak. 3-szor könyörögtem. És aztán megértette, hogy az Úr valami mást akar. Azt akarja, hogy figyelj, Pál, olyan jó lenne, hogyha az én kegyelmem által élnél, hogyha élnél gyengén. Ki szereti a gyengeséget? Undorító, nem? Fel kell az ember reggel, rémálmok után, felkelek, valakinél voltam dolgozni, és aztán azt álmodtam, hogy megrázta az áram, és meghalt, és felkelek reggel. Most ez miért mutatta az Úr? Lehet, hogy tényleg megrázta? Lehet, hogy már itt a rendőrség a kapu előtt? Gondolkozom, nem, mondom, jó, mindent jól csináltam, mondom, ez csak álom volt. És imádom az Urat. Gyengeségben rosszul aludtam, megint megyek dolgozni, és gyengeség van rajtam. Tudod, milyen egy hívő vagy, öreg, tudod, éppen csak vonszolom magam. Tehát itt van írva, várjál, hogy van. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Tudod, amikor én gyenge vagyok, akkor szükségem van valakire, aki erős tud lenni bennem. Volt olyan, hogy egész éjszaka dolgoztam, aludtam talán 2 órát, és aztán mennem kellett másnap tovább. És az ájulás környékezett, és azt mondom az Úrnak, Uram, valami van, valahol a Bibliában van egy olyan vers, hogy te az erőtlennek az erejét megsokasítod, nem tudnád megtenni velem. És mint hogyha feldugott volna valami gyors töltőre az Úr. De valamikor hagyja, hogy ő legyen erős bennem. És tudod, azt gondolom, hogy ez nem egy népszerű gondolat, amit mondok, és mindjárt húsvéti üzenet lesz ebből. Csak hadd olvasom el még a 10. verset. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál imádta az Urat, nem csak akkor, amikor minden jól ment, hanem imádta, mindvégig imádta az Urat. figyelj, azt mondja, az utolsó, vagy az első védekezésem alkalmával senki nem volt mellettem. Milyen? Milyen keresztény ez, tudod mondani? Milyen keresztény ez? Figyeljetek, hogyha baj van, akkor valószínűleg, hogyha valami komoly baj lenne, akkor valószínűleg nagyon kevesen maradnának mellettünk. Valószínűleg. Szepi, ő kemény csáv, ő mellette maradna, de tudod, nekem nincs is ilyen elvárásom. Miért keveredne valaki bajba miattam? Miért is keveredne valaki bajba? Én, ott az Úrral, mi ketten nagyon, nagyon frankók leszünk. Nem egy, olvasuk Pálnak a történetét, és tudod, ilyen, most mi olvassuk, és valószínűleg, hogy az emberek közül ő az, aki a legnagyobb hatással volt az emberi kultúrára. Ugye az Úr Jézus az első. Pál apostol a második ember. Tehát ő az életében, ebből főleg az élete végén ebből semmit nem látott. Semmit. De nem úgy ír az írásba, hogy ez őt nagyon megrázta volna. Azt mondja, de az Úr mellettem állt. De az Úr mellettem állt. Olvasunk ilyen történeteket a Vacsman, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, Vacsman, Li, mindegy. Talán tudjátok, hogy kiről van szó. Bebörtönözték. De a börtönbe a cellatársai megtértek. Úgyhogy nem volt jó, hogy magánzárkába csukták. Nem volt jó, mert az ember, aki beadta neki a kaját, az megtért. Akkor azt mondták, hogy jó, akkor valami 30 méterre lehet tőle az őr, és hiába volt olyan messze tőle az őr, nem tudott vele beszélni, és megtért az őr. Nem tudtak mit kezdeni az emberrel. Tudod, ez megint egy olyan dolog, hogy Vacsman Lee börtönbe került, és tudod, van ez a népszerű elgondolás, hogy biztos kinyitott valami ajtót, amin bement valami démon, vagy bűn, vagy valami, kinyitott valami ajtót, ami miatt ez történt vele. De figyelj már, akkor miért térnek meg az emberek körülötte? Rendben van, ő egy ilyen gonosz, bűnös ember. Miért térnek meg körülötte? Tehát mindenki valószínűleg, hogy keres valami nagy erőt, valami nagy magabiztosságot, valami nagy sikert, valami nagy fényt, és nincsen ezekkel baj. Örülök én is annak, hogyha van zongoránk, hogyha tudjuk dicsérni az Urat. Én is imádkozom azért, hogy csendes életet élhessünk, csak tudjátok, találkozom elképesztő élethelyzetekkel. Valaki, akinek haldoklik a gyereke, és bemegyünk a gyerekhez, és imádkozunk érte, és kijövünk, és ez az ember elkezd nekem beszélni arról, hogy Isten mennyire szereti őket. Wow! Tudod, kijövünk, azt mondja, hogy tudod, mit mondott? Azt mondja, hogy mi félre értjük Isten szeretetét. Mi nem jól értjük Isten szeretetét. És kijövünk, és azt gondolom, hogy most ez az ember szidni fogja az Urat, és megértem. Azt mondom, kijövünk, és azt gondolom, hogy szidni fogja az Urat, és nem. Imádja az Urat. Imádja az Urat. És azt mondom, wow, micsoda hit. Micsoda. Tudod, egy ilyenbe azt mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Mi imádkozunk, mi böjtölünk, mi kérünk téged. Tudod, és az ember ez mélyen a szívébe azt mondta, hogy te legyen meg az Isten akarata. És tudod, az utóbbi jó pár évben ez volt a leggyönyörűbb imádat, amit valaha hallottam, amit hallottam. És aztán most jön a húsvét üzenete. Máté 26.42. Ismét elment másodszor is, és könyörgött, mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Ugye olvasok az írásba, hogy háromszor könyörgött, az Úr is háromszor könyörgött. Uram, ha lehet, akkor távozzon el tőlem ez a pohár. Ez volt az Úrnak az imája. Gyötrődött, félt, vért izzadt. Sok mindent hallottunk erről, hogy mitől félt az Úr. Nyilván félt a fizikai bántalmazásoktól is, nyilván félt attól is, hogy az Atyától elfog, nem lesz közösségbe az Atyával. Nem ez a lényeg, hanem nem tudod, hogy a mindenható Isten itt testben, miután könyörgött és imádkozott, azt mondta, Uram, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. És tudod, lehet, hogy azt gondoljátok, hogy biztos, én nem is vagyok hívő. Mármint én nem is hiszek ilyen gyógyulásokba, meg csodákba, meg minden. Hát figyeljetek, hogyha valaki hisz gyógyulásokba, meg csodákba, hát én hiszek. Én rengeteget láttam. Én rengeteget tapasztaltam. Nem csak a kutyáknél múltak el, amikor szóltam, hanem elképesztő dolgokon vitt át engem az Úr. Elképesztő módon gyógyított meg. Van a gyülekezetünkben egy István, két Molnár István is van a gyülekezetünkben, úgyhogy az egyik az István, a másik az Isti. És az Isti egy nagyon egyszerű srác, árufeltöltő az Ósamba, és hallotta, hogy teniszkönyökön van. Ezt nem tudom, hogy kaphattam el, mert teniszezés még tévében sem nagyon láttam. De ez fáj, ez nagyon fáj. Nem tudtam tőle aludni. És akkor Isti azt mondja, online Isten tiszteletünk volt, azt mondja, hogy imádkozhatok, érted? Mondom, persze, imádkozzál, értem. És ahogy imádkozott, így megszűnt a fájás. Előtte 7 lelki pásztor imádkozott értem. És tudod, az Úr kit hallgat meg? Istit. Majd megadom a telefonszámát, de az csak pénzért. Tehát az ingyen adtátok, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, de az Isti telefonszáma az a csoda fegyver. Oké. De tudjátok, persze, imádkozunk, böjtölünk. Valakit kinevetett, mert mondtam, hogy 4 kilót fogytam a januárba. Én böjtöltem, én tisztességgel böjtöltem. Nem folyamatosan, de voltak olyan napok, amikor teljesen kihagytam az egész napot. És íme, hogyha oldalt állok, akkor csak azért látszódom, mert az orrom kiáll a fejemből. Nagyon is hiszek, nagyon is imádkozom. Volt egy alkalom a konferencia, biztos mondtam már, de az, hogyha halljátok újból és újból, az nem baj. Volt egy konferencia. Igyekeztem ugye mindenhol ott lenni, úgyhogy ilyen, mit tudom én, egy hetet ilyen 4-5 óra alvással kibekkeltem. Az utolsó Isten tiszteleten, így ez már nem tett jót nekem, ilyen nagyon rossz gondolataim voltak. Pásztor Scheller prédikál, mit keres itt az amerikai, én is mit keresek itt, mondom, miért nem hagyja már abba, mondom, mi össze-vissza beszél itt mindent, nagyon hosszú, vagy másfél órás prédikáció. És akkor a prédikáció végén azt mondja, de nagyon végig ilyen nagyon rossz gondolataim voltak, csak nem akartam kimenni valahogy ugye az udvariasság, tudjátok, az ilyen mélyen benne az emberbe. És akkor azt mondja végén, hogy jó, akkor imádkozunk, és az ajtónálók kiosztják az olajakat, a pásztorok menjenek oda, és akkor imádkozunk a betegekért. És akkor én fordulnék, mennék kifelé az ajtón, a Gálferi megjön be. Elkezd ölelgetni, Borcikám, Borcikám, pásztor Borcikám, micsoda üzenet, micsoda konferencia, meg mondom, hát engedjen már el az ember. Tudod, elenged, kivesz a dobozából egy olajat, odaadja nekem, félrelép, 20 méteres sor előttem. És mondom, egy valami eszembe jutott. Amikor a haszontalan szolgáról beszél az Úr, hogy is van ez a példázat, hogy hazamegy a munkából, és akkor azt mondja, hogy az Úr nem azt mondja neki, hogy üljél le velem, és akkor vacsoráljál meg, hanem mosakodjál meg, kössed körül magadat, szolgáljál felém az asztal körül, és aztán majd, hogyha elvégeztél itthon is mindent, akkor üljél le enni. És mit mond az Úr? Hogy ha mindezeket megcsináltátok, akkor mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagytok. Ez sokáig piszkált engem ez a történet, mert nem szeretem, hogy haszontalan szolga vagyok. Mindegy, viszont értettem, hogy elég, hogyha engedelmeskedem. Nem kell, hogy nagy hitem legyen, meg hogy jó állapotban legyek, elég, hogyha engedelmeskedem. Erre bizonyíték van, hogy ott több csoda történt, mert például a Gutmanék odajöttek, és kérték, hogy imádkozom, hogy legyen egy gyerekük. És nem hány éves lehet a Jászmin? Azt hiszem, a Jászmin. Szofi, pláne. És Pászor Kendének a anyukája rákos volt, és meggyógyult. Tehát, de nem tudom, utána legalább öten odajöttek hozzám pár héttel később, hogy meggyógyultak. A nagy hit, az számít? Hihetek, én nekem mindenem volt, csak nagy hitem nem volt. Az Úr munkálkodik. Az Úr munkálkodik. Az Úr elgyengít bennünket, és megmutatja azt, hogy figyelj, neked ez semmi közöd nincsen. Semmi közöd nincsen. Voltunk Lengyelországba, és ezt a gondolatot a Józsi indította el bennem, a Szabó Józsi indította el bennem ezt a gondolatot az imádságról, ahogy beszélgettünk, és háborgott a lelkünk, és egyszer csak a Józsi azt mondja nekem, tudod, hogy mi teszi a különbséget? Az, hogyha imádjuk Istent. Na ez úgy ért engem, mint amit mondtam, tudod, hogy mint hogyha megálltunk, azt mondtam, hogy üljünk le. Vettünk egy kávét, üljünk le, és kértem, Józsi, beszélj nekem erről, beszélj nekem az imádatról. Mert csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azt mondja az írás, hogy a bölcs ember elméje olyan, mint egy mély kút, de oda lehet menni hozzá, és ki lehet meregetni ezt a kutat. Úgyhogy itt ez a bölcs ember lehet meregetni a vizet a lelke mélyéről. Egy hét alatt megláttam, hogy mennyi bölcsesség, mennyi szelítség, mennyi kedvesség van benne. Imádkoztunk, beszélgettünk, együtt laktunk, együtt ettünk. és azt hiszem, hogy tényleg ez teszi a különbséget az életünkbe. Van-e ott imádat? Van-e ott imádat? Pár évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon fiatal ember beszélt arról, hogy csak állj rá az Isten ígéreteire. Csak állj rá az Isten ígéreteire. Azt mondtam, hogy ezt az üzenetet jegyzőkönyvbe veszem, és 5 év múlva, amikor majd már lesz 2 gyermeke, akkor újra tárgyaljuk ezt az üzenetet. 23 évesen én is nagyon nagy hívő voltam. Nagyon nagy hívő voltam. És aztán Isten elkezdett munkálkodni. elkezdett munkálkodni, mert Istennek valami nem tetszik. A büszkeség az nem tetszik neki. És imádni büszkén nem lehet. Imádni alázatosan lehet. Mind a héberbe, mind a görögbe az imádat az egy meghajlás, egy leborulás, egy mély tiszteletadás. A görögbe nem tudják teljesen az eredetét, de lehet, hogy a jelentése az, mint amikor a kutya nyalja a gazdának a kezét. Ez általában nem szokott tetszeni a hívőknek, hogy ez az alázat, de a kutyánál ez teljesen természetes. És nálam, és nekem is teljesen természetes, hogy oda megyek az Úrhoz, és leburulok előtte. Most hónap elején volt másodikán egy közös dicsőítés, és ima az országért. Nem tudom, hogy valaki részt vette ilyen alkalmon. Fehérváron 9 gyülekezet együtt tartotta ezt az alkalmat. És az egyik testvér kiment, és azt mondta, hogy figyeljetek, én most meg akarom alázni magamat az Úr előtt, mert ha az Úr népe megalázza magát én előttem, akkor én azt felmagasztalom. És ez az ember letérdelt, és éreztem, hogy nekem is le kell térdelnem. Mellettem egy nagyon öreg, hát nem nagyon öreg, de inkább azt mondom, hogy poszt-covidos tünetekkel, egy idős pásztor, látom, hogy letérdel, hogy küzdik vele, de letérdel ő is. És aztán utána becsuktam a szememet, és imádkoztunk ezzel az emberrel együtt, és amikor felálltam, akkor láttam, hogy az egész gyülekezet, vagy 90 ember, mindenki térdelt. És azt mondtam, wow, tudod, ez azt hiszem, hogy ez valami, amikor az embernek a térde meghajlik, amíg nagyon fiatal voltam, addig az én térdem hát meghajlott, mert olyan jól nézett ki, tudod, hogy imádkozunk együtt, de igazából nagyon, nagyon merev voltam, nagyon sok büszkeség volt bennem. És Istennek meg kellett törni ezt a büszkeséget. Tényleg nagyon elképesztő dolgokon vitt át engem, és én hálás vagyok ezért. Utolsó vers, jó? Zsidó 2:10. Mert illendő vala, hogy akiért minden, és aki által minden sok fiakat vezérel, mint dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Ugye ezt így ennyi idősen, ennyi év házasság után, ennyi gyerekkel a hátam mögött, ennyi pásztorolás után, én nagyon értem, hogy az ember nem érti azt, hogy szeretve van. Csak az áldozatból. Csak az áldozatból. Amikor áldozatot hozok, akkor azt a feleségem látja, értékeli. A gyermekeim még nem látják az áldozatot, de egy nap meg fogják látni, és azt gondolom, hogy ők is értékelni fogják. Az Úr nem lett volna tökéletes anélkül, hogy áldozatot hozzon. A házasságunk nem lenne olyan, amilyen, hogyha nem hoztam volna áldozatokat. Ez a férfiak sorsa, hogyha még nincsen feleséged, ez a férjek sorsa, de valamivel szeretnélek biztatni. Isten a férfit úgy teremtette, hogy mindent is kibírjon. Ezt látom, hogy nézzétek meg, itt vagyok ezzel a csúszómászó testemmel, és elképesztő dolgokra vagyok képes. Elképesztő dolgokat visz véghez az Úr rajtam, velem. Úgyhogy hát azt mondtam, hogy nem balanszírozom ki ezt az üzenetet, ugye? Hát mit ér a férfi ember, hogyha nem tartja az adott szavát, ugye? Úr Jézus, itt állunk te előtted, és nem értünk, sok mindent nem értünk. De azt de azt értjük, hogy azt látjuk, hogy az írásba mindenkivel foglalkoztál. Józsefnek börtönbe kellett kerülnie. El kellett, hogy felejtsék. Mózesnek 40 évig bolyongani kellett a pusztába, mire szólni tudtál hozzá. Dávidnak sok-sok éven keresztül barlangokba kellett, hogy lakjon, és üldöztetéseket kellett szenvedjen. És látjuk az apostolok, hogy mit szenvedtek. De itt mi a 21. században nem akarjuk hallani ezeket a szavakat, mert, és ez így helyes, hogy mi szeretjük a kényelmet, szeretjük azt, hogy minden azonnal van. És köszönjük tényleg ezt, hogy csak meg kell nyomni egy gombot, és folyik a kávé, csak ki kell nyitni egy csapot, és van víz, és meg kell nyomnunk egy gombot, és meleg van. És sok mindent köszönünk, Urunk, köszönjük ezt a kényelmet, amit nekünk adtál. De azt hiszem, hogy ebbe a kényelembe, a szívünkbe bekerült valami, és bekerült az, hogy mi szeretnénk elkerülni, és persze minden normális ember szeretné elkerülni a szenvedést, a fájdalmat, a megpróbáltatásokat. De Uram, Te is szóljon ez a szívünkhöz, hogy aki sok fiakat vezérel dicsőségre, az üdvösség fejedelmét szenvedések által tette tökéletessé. Uram, kérünk, hogy szóljon ez a vers hozzánk, szúrja át a szívünket, mert nem akarjuk hallani igazából ezeket a szavakat, nem akarjuk olvasni a Jób könyvét, nem akarjuk olvasni részeket az írásból, amik a szenvedésről beszélnek, amik az üldöztetésről beszélnek, mert ez nem igazi hívő, aki ilyeneket él meg. Uram, mi van most akkor az ukrán testvéreinkkel? Mi van testvéreinkkel, akik olyan országokban élnek, ahol hogyha te neved szóba kerül, akkor üldözik őket, és fizikálisan megölik őket. Uram, kérlek, hogy segíts, hogy a szívünk egy kicsit formálódjon, hogy forduljon, hogy lágyuljon, ahogy a Dávid is imádkozott érte. Lágyítsd meg a szívünket. Uram, nem akarunk, én legalábbis nem akarok ilyen kisgyermek lenni, aki állandóan csak követelőzik. És Uram, van, hogy kiáltunk hozzád, van, hogy könyörgünk te hozzád, van, hogy böjtölünk és kitartóan imádkozunk, de te tedd a mi szívünkbe, hogy te legyen meg a te akaratod, nem hitetlenségből, Uram, nem hitetlenségből, hogy legyen meg a te akaratod, nem azért, hogyha nem sikerült az ima, akkor ne legyen baj belőle, mert ezt nem is kell hozzátenni az imáinkhoz, de a szívünkben ott lehet, hogy te gondolhatod másként, mint mi. És köszönjük, Urunk, a hit ajándékát, mert hiszünk, Urunk, hiszünk, ahogy Mártának mondtad, amikor meghalt a testvére, nem megmondtam, hogy ha hiszel, akkor meglátod majd az Isten dicsőségét. És Urunk, hisszük azt, hogy mi látni fogjuk a te dicsőségedet. Sőt, köszönjük, Urunk, hogy fedetlen arccal szemlélhetjük a te dicsőségedet, és elváltozhatunk a te ábrázatodra, dicsőségről dicsőségre. Köszönjük, Urunk. Te drága nevedben. Amen.